frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ki kell állni a magyar érdekek, a békepárti törekvések, a nemzeti szuverenitásunk mellett, jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth Rádió műsorában. Deutsch Tamás kifejtette, Donald Trump elnökké választásával és azzal, hogy a republikánus párt az Egyesült Államok törvényhozásának mindkét házában többséget szerzett, valamint a 2024 júniusában az európai parlamenti választásokon aratott nagy sikerükkel a patriótáknak nagyon erősek a politikai pozíciói. A globalisták, a sorosista erők, amerikai Egyesült Államok beli veresége azzal a következménnyel jár, hogy Washingtont föl kell adniuk, és ezek az erők főhadiszállásukat át fogják helyezni Európába, Brüsszelbe, tette hozzá. Deutsch Tamás azt mondta, Magyar Péter brüsszeli pártja az Európai Néppárt, Gyurcsány Ferenc brüsszeli pártja az Európai Szocialisták pártja, és az Európai Liberálisok globalista, sorosista koalíciót hoztak létre az Európai Parlamentben. A képviselő ezért arra számít, hogy még erősebb, még durvább támadások fogják érni a patrióta erőket. A kormányzatot, annak tárgyalási pozícióit erősíti a tény, hogy több mint 1.350.000-en vettek részt a nemzeti konzultáción, hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Hidvégi Balázs kiemelte, Európában is példátlan, ahogyan Magyarországon a kormányzat bevonja az embereket a döntésekbe, a legutóbbi nemzeti konzultáció résztvevők száma pedig ismét kiemelkedő volt. A politikus örömét fejezte ki, hogy a magyarok kiálltak a nemzeti önrendelkezés a gazdasági szuverenitás mellett, ezáltal pedig szerinte üzenetet fogalmaztak meg Brüsszel, illetve annak képviselői bábjai felé is, akik Magyarország érdekeivel ellentétes törekvéseket szolgálnak ki. A konzultációban érintett témák kapcsán közölte, a munkáshitel, valamint a kis- és középvállalkozások támogatásával kapcsolatos lehetőségek iránt már most komoly az érdeklődés. 1985. január 1-én alakult meg az Aggteleki Nemzeti Park, amely hazánk negyedik nemzeti parkjaként, ugyanakkor elsőként kifejezetten a földtani és karsztos természeti értékek, a felszíni formák, valamint a felszín alatti húzódó barlangok megóvása érdekében jött létre. Az idén fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Nemzeti Park különleges eseményekkel és programokkal várja a látogatókat, tájékoztatta az Agrárminisztérium közleményében a távirat irodát. A minisztérium szerint 2025-ben az Aggteleki Nemzeti Park a jubileumi évben ünnepel, amelynek csúcspontja nagyszabású központi rendezvény lesz. Az esemény 2025. május 22-én lesz, ahol a látogatók megismerhetik a park történetét, természeti értékeit és természetvédelmi eredményeit. Ezen túlmenően egész évben lehetőség nyílik a Baradla barlang és más híres karsztbarlangok felfedezésére különféle tematikus túrák keretében. Végül az időjárásról. Hétfőn túlnyomóan borult, párás marad az idő. Legfeljebb a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő szakadozás a felhőzetben. Ott pár órára kisüthet a nap. Néhol kialakulhat jelentéktelen mennyiségű ónos szitálás, illetve hószállingózás. A felhőben lévő tájakon zúzmara lerakódásra kell számítani. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn -3 és +2 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, a folytatásban műsorismertetés következik, de előbb a Stebről a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter és Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Bradley Millartól származik, és így hangzik: megtanítani egy gyermeket, hogy ne lépjen hernyóra, ugyanolyan fontos a hernyónak, mint a gyermeknek. A folytatásból kiderül, mi minden vár ránk a következő két órában. Hamarosan kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Mezei Katalin Nincs romlékonyabb című versét Babócsai Réka előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Sebestyén életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napimája és programajánló hangzik el. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale, e che il bene perda sempre troppo spesso contro il male. A parte un mondo da rifare, che mostra sempre i denti come un cane, che non si sa mai controllare, che ha sempre troppa fame. Vada a pezzi, e che tutti tra un momento non saremo più gli stessi. La sensazione è che, a parte il fatto che nessuno sta più insieme e che ognuno fa quello che gli conviene, per il resto tutto bene, per il resto tutto bene. Questo mondo che non ci appartiene, che la fortuna a volte va, a volte viene, per il resto tutto bene, per il resto tutto bene. 7 miliardi di persone sulla terra, tutti parlano e nessuno pensa, c'è sempre un'altra guerra, la sopravvivenza, e dietro ad ogni storia c'è una data di scadenza. Ho come l'impressione che tutto vada a pezzi, e che tutti tra un momento non saremo più gli stessi. La sensazione è che, a parte il fatto che nessuno sta più insieme, e che ognuno fa quello che gli conviene, per il resto tutto bene, per il resto tutto bene. A parte questo mondo che non ci appartiene, che la fortuna a volte va, a volte viene, per il resto tutto bene, per il resto tutto bene. Se mi chiedi come va, ti rispondo tutto bene, anche se la verità è tutta quanta da vedere. A parte quello che non va, è che non riesco più a tacere, per il resto tutto bene, per il resto tutto bene.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szorongásról lesz szó. Dr. Valikovics Attilát, a Miskolci Központi Kórház osztályvezető főorvosát, orvosigazgató helyettesét kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A szorongás az emberi szervezet reakciója a különböző veszélyhelyzetekre. Ezt olvastam az interneten, de ha körülnézek az életben a mindennapok során, számtalan szituációt lehet ide sorolni, ami szorongást okoz, vagy ami miatt szorongásban élünk. Azt is mondhatnám, hogy az egyik legközkeletűbb, legdivatosabb téma, amelyről az előttünk álló percekben beszélgetünk dr. Valikovics Attilával, mert hogy ennek a területnek is az egyik specialistája. Köszönöm, doktor úr, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, nagyon szívesen jövök mindig.
Ugye jól mondom én, hogy valamennyünket foglalkoztató téma, különösen napjainkban, amikor a stresszterhes világban, akármerre nézünk, valami mindig felbosszant bennünket.
Igen, igen, ez így van, de azért nem szabad teljesen összemosni a stresszt és a szorongást, mert ugye a stressz szituáció az egy reakció, ahogy mondta az előbb, bizonyos élethelyzetekben, bizonyos ingerekre adott központi idegrendszeri válasz, de a szorongás az pedig a szervezetnek egy ilyen belső komplex tulajdonsága,
és hosszabb ideig
ami tart. Így van, tehát a szorongás az betegség. A stressz meg egy adott helyzetre való reakció. A kettőt nem szabad teljesen összemosni, bár nagyon hasonlók a tünetek, de a szorongás annak különböző fajtái, formái vannak.
Ezt mi magunkon meg tudjuk különböztetni? Tehát, hogyha nyilván stressz helyzetet okoz az is, hogyha 25 ezrediknek kell beállni a sor végére, és nekem meg időre kell menni valahová.
Igen, igen, csak de például azt is van, aki tolerálja, van, aki meg, ha négyen vannak előtte is dühünk, tehát ez nem teljesen.
Mikor válik szorongássá?
A szorongás az tulajdonképpen, hogy mondjam, tehát annak érdemben akkor beszélünk a szervezet homeosztázisának a felborulásáról, amikor nincs ilyen inger, és mégis van.
Tehát akár gondolatában elővarázsol valamit, és akkor...
Hát ha annyit bevezetőként mondhatok, mint ahogy említettem is, hogy ez egy komplex pszichés jelenség, ez pszichés probléma, és tehát lelki probléma, és ennek öt nagy csoportja van a szorongásos kórképeknek. És persze van, amit észreveszünk, meg van, amit nem. Ugye az egyik, amit nagyon látványos, és szerintem mindenki észrevesz magán is a pánik rohamok, de ott is van ugye pánik roham, és van pánik betegség. Mert a pánik roham, amikor adott szituációban egy komplex pszichés és testi tünetekből álló tünetegyüttes jelentkezik, általában egy 8-10 perc alatt eléri a maximumát, és egy óra alatt levonul, és a pánik betegség, amikor ezek az ismétlődő rohamok között sem tünetmentes a beteg. Tehát ez az egyik, ez az akut szorongásos állapot. És vannak krónikus szorongásos állapotok, ilyen például a generalizált szorongás, ami tulajdonképpen egy elméletileg megfoghatatlan, tehát egy belső általános szorongás, ez mondjuk ilyen típus, ilyen személyiség, egy általános belső szorongás, ami egy hosszú időtávú.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szorongásról volt szó. Dr. Valikovics Attilát, a Miskolci Központi Kórház osztályvezető főorvosát, orvosigazgató helyettesét kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezertek, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 46-os és 39-es kilométer közötti szakaszt felújítják, ezért lezárták a forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Törökszent Miklós és Kenderes között javában tart az M4-es autóút következő ütemének építése, a 113-as és a 119-es kilométer között, illetve a 141-es kilométernél sávelhúzással, mert az új nyomvonalra terelik a forgalmat, a csatlakozó csomópontokat építik. Szintén a 4-es főúton kicsit távolabb Kisújszárlás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés okán zártak le az egyik sávot. Munkanapokon gyakran fordul elő jelzőörös irányítás, ami fokozott figyelmet követel az autósoktól. A 25-ös főúton Eger belterületén az Árpád utca és a Deák Ferenc utca csomópontjának közelében közmű karbantartási munkákat végeznek, Szarvaskő felé a 13-as kilométernél a külső sávot lezárták. Hevesvár megyében Mátraballa belterületén a főúton csőtörés miatt felbontották a burkolatot, a 9-es kilométernél csak egy sáv járható. A 2024-ben váltott éves országos és vármegyei autópálya matricák január 31-én éjfélig érvényesek, vagyis addig biztosítanak úthasználati jogosultságot a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Csütörtökig marad a hideg pár nap. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma is maradt felettünk a hideg pár nap, így szürke, helyenként párás, ködös időre számíthatunk. Napsütés csak a magasabb hegytetőkön láthatunk, a felhőrétekből szitálás, ónosszitálás, hószálingozás, az iparterületek környékén ipari havazás fordulhat elő. Gyenge lesz a légmozgás, csak időnként északnyugaton lehetnek élénk szellők, és ekkor a reggel -5-0, napközben -3+2 fokot mérhetünk. Holnap a borongós szürke nyírkos időben elszórtan vegyes halmaz állapotú csapadék alakulhat ki, helyenként ónos eső is eshet. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet -2 és +4 fok között alakulhat. Szerdán is borongós, kezdetben többfelé ködös időben lesz részünk, gyenge vegyes halmaz állapotú csapadék még délelőtt keleten fordulhat elő. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, napközben -1 + 5 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön feltámad a déli szél, több helyen élénk, a Dunántúlon erős széllökések is várhatóak, ennek ellenére többfelé maradhat felhős az ég, rövid napos időszakok délnyugaton lehetnek. Helyenként eső, a hegyekben havas eső, kisebb havazás előfordulhat. Emelkedik a hőmérséklet, a szelesebb Dunántúlon 8-12, máshol 3-7 fokra van kilátás. Pénteken már több helyen előbújhat hosszabb, rövidebb időre a nap, a változóan felhős időben kisebb eső, záporok is előfordulhatnak, a nyugati szél megélénkülhet, napközben 4-12 fok valószínű. Orvos meteorológia, ma is marad a hideg párna, a hideg, szürke, többfelé nyírkos időben továbbra is sajoghatnak az ízületek, a fényszegény időben fáradékonyabbak, lehangoltabbak, dekoncentráltabbak lehetünk, a hidegre érzékenyeknél görcsös panaszok is előfordulhatnak. Alacsony lesz hő és komfortérzetünk, ajánlotta a meleg réteges öltözet, ugyanis nagy a megfázás veszély. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitaminos zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma szürke, borongós, ködös időre készülhetünk, jelentős csapadék sehol sem várható, de néhol szitálás, ónosszitálás, hószálingózás kialakulhat, így az érintett tájakon nedves, vizes, csúszós, síkos, jeges utakra is számítani kell, valamint néhol továbbra is előfordulhatnak havas útszakaszok. Útnak indulás előtt érdemes több időt fordítani járművünkre, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
Arrived after sunset, left before midnight. Don't let me lose you now, 'cause my heart is racing. You're crossing my lines. I got to get home somehow.
A nap verse.
Mezei Katalin. Nincs romlékonyabb. Nincs romlékonyabb dolog a bizalomnál. Mikor már minden úton fekete falhoz értél, mikor tudod, hogy nincs már, amitől féljél, és nincs miről beszéljél, sem vissza, sem előre, egy helyben várnod sincs miért. Mikor már minden szó és minden tekintet kérdés, nem tudni, mit jelenthet. Csak pillanatnyi ötlet az, amit éppen hallasz, hogy egy új gondolattal megcáfolják, és hallhasd épp az ellenkezőjét. Nincs mélyebb fájdalom az elkorhadt szavaknál. Nagyobb veszteség sincsen, mint a bizalom veszte. Nincs nagyobb veszteség az elmúlt bizalomnál.
Mezei Katalin Nincs romlékonyabb című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Mezei Katalin 1943. május 30-án született, felsőfokú tanulmányait az ELTE BTK Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 67 között. Bátyja Mezei Ferenc neutron fizikus, férje Oláh János József Attila díjas fordító, költő, író, fia Lackfi János költő. 1963 óta jelennek meg írásai, 64 és 66 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán, ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében.
A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában 1969-ben. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős, kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását, 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt, 89 óta tagja az Írószövetség elnökségének, 90 óta az Írók Alapítványa és a Szép Hallom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 2012-ben megválasztották az Akadémia irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Serveron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi műsorunk tartalmából. Készült a közép- és dél-amerikai magyar katolikus papok névtára. Interjú Dudás Róbert Gyula történésszel. 2020-ban jelent meg a szerző Magyar katolikus papok Észak-Amerikában című hiánypótló kötete, amelyben összegyűjtötte az USA-ban és Kanadában valaha szolgálatot teljesített magyar papok listáját. 5 évvel később most elkészült újabb nagy munkája, a közép- és dél-amerikai magyar katolikus papok névtára. Erről a fontos kutatásról beszélgettünk a történésszel. Kedves Robert, először is hadd gratuláljunk ehhez a fantasztikus teljesítményhez. Mi indította ennek a témának a kutatására?
Köszönöm, és én is köszöntöm a hallgatókat. Van az a szentírási mondás, hogy Krisztus szeretete sürget bennünket, és igazándiból tovább is Észak-Amerikával foglalkoztam, volt egy hiányérzetem, hogy ott találkoztam újabb és újabb olyan nevekkel, akik vagy Dél-Amerikából érkeztek, Észak-Amerikából éppen oda távoztak. És így megpróbáltam továbbra is ezt a kérdést úgymond melegen tartani, bár egy csomó minden mást csináltam az elmúlt években, például egyetemet végeztem, de nekiláttam egy jó évvel ezelőtt, és elkezdtem összegyűjteni azt a most jelenleg 141 lelkipásztornak az életrajzát, akit fel tudtam deríteni, akik ebben a környezetben, ebben a dél- és közép-amerikai millióban szolgálták vagy a magyarokat, vagy pedig nem ez volt a fő feladatuk, de akkor is találkoztak magyar hívekkel. És egy nagyon fontos különbség van egyébként az észak-amerikai kötettel szemben, és ez be kell, hogy valljam egy hiányossága annak. Mentségemre szolgáljam, hogy első ilyen próbálkozásom volt, hogy ebben a dél-amerikai névtárban már a szerzetes testvérek és azok a kispapok, tehát papnövendékek is szerepelnek, akik Dél- és Közép-Amerikában éltek és szolgáltak.
Milyen kihívásokkal találta szembe magát a kutatás során?
Ami komoly nehézséget jelentett, az a nyelv. Az angolt azért valamennyire bírom, de a spanyol és a portugál az nem mondhatni, hogy erősségem, sőt egyáltalán nem beszélem. Viszont most már a mesterséges intelligencia olyan fordító programokat ad a kutató kezébe, hogy gyakorlatilag szinte 100%-os minőségű fordításokat tudtam kézbe venni. Szintén nehézség a kapcsolat hiánya. Tehát azért Észak-Amerikában, mivel laktam az USA-ban egy jó évig, voltak kapcsolataim, ismerőseim. Dél-Amerikára ez nem jellemző, bár menet közben azért sikerült kiépítenem itt-ott ismerettséget, akik azért nyújtottak segítséget is persze. Ami segítség volt, vagy előny, az, hogy néha szerencséje is kell a kutatónak lenni. Így például egy szerencsés véletlen folytán a venezuelai Szent István Egyházközség teljes levéltári anyaga eljutott hozzám, és most nagy élvezettel olvasgatom és dolgozom fel azt a nagyjából 50 évet, ami főleg a Katolikus Értesítő című folyóiratukból nagyon jól felderíthető szinte hétről hétre.
Lenyűgöző, nyilván izgalmas anyagok kerülnek majd elénk ebből az...
Igen, mert például ugye Venezuela azért is fontos, mert ugye Mindszenti József bíborosnak az utolsó látogatását, bár egyébként lelkipásztori szempontból az utolsó látogatás az Kolumbia volt, de ugye az utolsó körlevelét, a Caracasi levelet egy kvázi eredeti példányban is sikerült megszereznem, illetve a szervezés, a Mindszenti bíboros utazásának szervezéséről rengeteg dokumentum, újságkivágás, fénykép, olyan szinten, hogy a főszervezőnek a kitűzője is hozzám került, és ezek mind nagyon érdekes és izgalmas továbbkutatási lehetőségek.
Milyen szempontok vezették a rendszerezésben? Nagyon érdekes áttekinteni ezt a névtárat. Olyanok is szerepelnek benne, akik csak időlegesen teljesítettek szolgálatot, aztán visszatértek Európába vagy Magyarországra.
Elsődleges szempontom az volt, hogy az adott személynek, ugye kezdjük azt, hogy az adott személynek Magyarországon kellett születnie, vagy ha nem Magyarországon kellett születni, akkor magyar származásúnak kellett lennie, tehát magát magyarnak kellett vallania. Másodlagos, szintén nagyon fontos szempont, hogy az adott személynek a Katolikus Egyház a teljes közösségben lévén a papszentelésben vagy diakonus szentelésben kellett részesülnie, kivéve a szerzetes testvérek, akik ugye fogadalommal kötötték magukat az adott rendhez, illetve a kispapok, akik azért nem lettek papok, mert mondjuk ki meghaltak még papszentelés előtt. Tehát gyakorlatilag az egyházi rendnek a tagjai kellett, hogy legyenek, és valamilyen szinten a magyar pasztorációban részt kellett, hogy vegyenek, még ha nem is ez volt a dedikált feladatuk. És valóban megfigyelhető, hogy sokan a szolgálatot egy rövidebb vagy hosszabb ideig tölti be. Átlagosan én azt számoltam a névtár adatai alapján, hogy a külföldre került lelkipásztorok külföldön nagyjából olyan 32 évet szolgáltak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy teljes egészében Dél-Amerikában voltak ez alatt az idő alatt. Ha a kontinensen eltöltött szolgált időt nézzük, akkor olyan 21 év, amit ott szolgáltak, és ezen kívül rengeteg más országban is tevékenykedtek. Volt olyan lelkipásztor, aki 8 különböző országban szolgált ez alatt a 20-30 év alatt. És persze sokan hazatértek 1989 után, miután jelentős többségben voltak a szerzetesek, ezért nagyon sok szerzetest a rendje hazahívott, és ők vállalták egyfajta másik missziót, hiszen addigra ők már kiépítettek maguknak Dél-Amerikában egy egzisztenciát, mondjuk így, és akkor gyakorlatilag visszajöttek a semmibe. Ez is egy különleges misszió, főleg az, hogy ilyenkor már 60-70 éves emberekről beszélünk.
Nagyon izgalmas olvasni tényleg ezeket az élettörténeteket, amelyek a névtárban minden egyes személy mellett megtalálhatók. És ha jól emlékszem, az 1600-as évektől a még ma is élő papok is szerepelnek a listában. Kiemelne néhány érdekesebb, különlegesebb életutat ezek közül?
Igen, a 1600-as évek végétől van 23-4 jezsuita szerzetes a mellékletben, azért helyeztem őket mellékletbe, ők misszionáriusok voltak, ők a klasszikus misszionáriusok, tehát ők járták az indiánokat, az őslakosokat, földrajzi felfedezéseket végeztek, tehát például az, hogy Kaliforniákra tudjuk, hogy nem fél sziget, hanem sziget, az egy magyar jezsuita térképészeti munkájának köszönhető, de őket azért helyeztem mellékletbe, mert értelemszerűen nem vettek részt a magyar pasztorációban, mert akkor magyarok még nem volt. Illetve az ő származásuk is bizonytalan, mert sokaknál nem lehet tudni, hogy ők most magyarok voltak, vagy más nemzetiségűek. De hogyha a 20. század magyarjai közül szeretnénk említeni, akkor nagyon különleges személyiségeket látunk. Tehát volt például egy rokonai, aztán felvett nevén Karazarró József, aki 1941-ben ő Váci egyházmegyés pap volt, azon kevés egyházmegyés papok egyike, akik szolgáltak Dél-Amerikában. Ő misszióba szeretett volna menni, de értelemszerűen 47-ben ez problémát jelentett, viszont talált egy kis kaput. Abban az esetben mehetett misszióba, ha inkardinálják, tehát egyházmegyét cserél. És ő vállalta ezt is Yokohamába, Japánba lent misszióba, és a Yokohamai egyházmegyének lett papja, és ez az egyházmegye küldte ki őt misszióba 1960-as években a japánok lelkipásztori ellátásában, mellesleg egyébként részt vett a magyarok ellátásában is. Ő 1963-ban nyugdíjba vonult, és akkor mondta, hogy hát jó, akkor is most hazatelepülne. Hát a magyar hatóságok úgy néztek, hogy hát egy japán állampolgár, aki mellesleg brazil állampolgár is, de be akar települni, úgyhogy eléggé megnehezítették az ő hazatelepülését, 3 hónapos letelepedési engedélyt kapott. A 3 hónap utolsó napján el kellett hagyni az országot Bécsbe, be kellett mennie, ott be kellett menni a helyi nagykövetségvel, kérni újból a letelepedési engedélyt, azt kb. 2 nap után megadták neki, megint 3 hónap, ez folyt több éven keresztül, és végül nagy nehezen megkapta az állandó letelepedést, és visszakapta az állampolgárságát. De a másik ilyen nagyon izgalmas személy, akiről szerintem a hallgatók már hallhattak, Nagy Töhötöm volt, aki mondhatni, hogy bizonyos szempontból a egyházi James Bond, igazából mindent csinált, tehát ugye jezsuita szerzetes volt, a kalotnak a második embere, ő hozta haza csizmájába varva Vincenti bíboros esztergomi eseki kinevezési, utána ez Uruguayba, aztán Argentínába került, ahol kilépett rendből és a papságból, bár örökfogadalmas, nagy fogadalmas jezsuita volt, mégis megkapta a felmentést, ez nem szokás, megnősült, majd belépett a szabadkőművesekhez, de nem azért, mert ő szabadkőműves akart volna lenni, ő ki akarta békíteni a szabadkőműveseket a katolikus egyházzal, utána hazatért, de folyamatosan vitjelentéseket Vatikánba, de valószínűleg vitjelentéseket az magyar állambiztonsághoz, tehát annyi életet élt, hogy még a temetését is gyakorlatilag többször végezték el, mert egyszer Magyarországon, aztán utána, amikor a felesége visszament Argentínába, akkor vitte a hambait, és ott is eltemették újra. Tehát róla szokták mondani, hogy itt sem nyugszik Nagy Töhötöm.
Nagyon érdekfeszítő életrajzok ezek, és mindezen kutatások alapján és a saját amerikai tapasztalatai alapján hogy látja a magyar pasztoráció jelenjét, jövőjét?
Ha az észak-amerikait nézni, akkor úgy fogalmaznám, hogy egy hanyatlás történet. Tehát 60-80 templom épült a 20. század elején, magyar templom. Ezek közül alig néhány van már csak meg. Van olyan lelkipásztor, aki ellátja mondjuk egy New Jersey-ben egy Passaic nevű települést, ami egy jelentős magyar központ, mellesleg ellátja New Brunswickot, ami szintén egy jelentős magyar központ, és hát a filiája ilyen kis településecske, mint New York. Ha a dél-amerikai pasztorációt nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, ez egy lezárt folyamat. Tehát jelenleg olyan pap, aki kifejezetten a magyar hívek ellátására, mert vannak magyar hívek. Valóban a létszámuk csökken, de egy olyan csoport, ahova nagyon sok fiatal csatlakozik, mert a történelmüket, a múltjukat szeretnék megismerni. Tehát olyan lelkipásztor, aki kifejezetten magyar pasztorációra lenne dedikálva, és beszélne is magyarul, olyan nincs Dél-Amerikában. Olyan előfordul, hogy egy-egy magyarországi szerzetes néha-néha meglátogat egy-egy közösséget, egy-egy csoportot, de ez nagyon ritka. Tehát tavaly történt Sajgó Szabolcs és Vita járt csomó dél-amerikai közösségnél, de rajta kívül nem sokakat tudok. Éppen ezért én nagyon fontosnak érezném, hogy ezeknek a híveknek, akik igénylik a magyar nyelvű pasztorációt, igénylik azt, hogy magyarul imádkozhassanak, legyen valamiféle lelkipásztori támogatása, segítése. Itt nem elsősorban arra gondolok, hogy hölgyünk ki papokat, reális vagyok, tudom, hogy nagyon kevés pap van, nekik is rengeteg dolgok van. De van 6-8 tudományi főiskola Magyarországon. Egyik helyen sincsen olyan oktatás, ami a misszióról szólna. Jó, persze van pasztorális, van irodavezetés, van homiletika, és egy csomó minden nagyon fontos tanták, de olyan, ami kifejezetten arról szólna, hogy menjetek el tényleg az egész világra, és itt az egész világról beszélünk, és nem két faluban a rém, az szerintem hiányzik. Mert ha nem is hallunk, hogy ilyen lehetőség volna, akkor nem is fogunk ez így belépni. Tehát egy nagyon fontos dolog lenne. Egy példát hagyd mondjak. Én sok évig laktam Százhalombattán. Ott van egy Summerfest nevű fesztivál, onnan a világ minden részéről jönnek néptánc csoportok. És egyik évben jött, ha jól emlékszem, Rio de Janeiroból egy magyar néptánc együttes. Egy szót nem beszéltek már magyarul. Mindegyiknek az őse magyar volt. Gyönyörűen járták a magyar táncokat, és olyan szépen énekelték a boldogasszonyanyánkat portugálul, hogy én csak néztem. Ők elmondták, hogy ők nagyon szeretnének olyan helyeket, ahol megismerhetnék a magyar kultúrát, ahol megpróbálhatnának megtanulni, ami rendkívül nehéz nyelvünkön, ahol együtt imádkozhatnának, és erre kiváló megoldás lenne a lelkipásztori munkatársak kérdése. Tapasztalatból tudom, hogy a közösségek kitermelik azt a forrást, amiből egy-egy személy szolgálatát el tudja látni.
Ezek nagyon komoly kérdések, és hát reméljük, hogy akár a diakonus szenteléssel és ezekkel a lelkipásztori munkatársakkal esetleg enyhíteni lehet majd a jövőben azt a nagy hiátust, ami ezekben a diaszporában élő magyar közösségekben megjelent az utóbbi évtizedekben. Az amerikai kontinens után milyen tervei vannak? Folytatni fogja ezt a névtár összeállítást az egyéb kontinensek tekintetében is?
Igen, tervezem azt, hogy Ázsia, Ausztrália és Afrika, hiszen ezeken a területeken biztosan voltak magyar lelkipásztorok, és hát a legvégére gondolom a legnagyobb fatot, amit már így előre félek, hogy mekkora munka lesz Európa. És hát ugye itt is azért át kell azt gondolni, hogy ki az, aki például Európában azért minden külföldön tartózkodó magyar papot nem fogunk tudni belevenni, hiszen rengetegen mondjuk Rómában pap tanultak, de nem vettek részt pasztorációban. Tehát ilyet át kell gondolni ennek a technikáját és rendjét. Ez még időkérdése.
Sok sikert kívánunk ehhez a kutatáshoz a következő évekre is.
Bízunk benne, hogy sikerülni fog. És ezek olyan emberek voltak, akikről érdemes megemlékezni, és nem csak a papokról, a diakónusokról, a püspökökről, mert egyébként Dél-Amerikában volt egy magyar származású püspök is, hanem a hívekről is érdemes megemlékezni, hiszen hihetetlen személyiségek voltak közöttük. Ha hozhatok egy gyors példát, volt egy dr. Siklósi Ernő, világcsavargónak minősítette magát. Ő azon kívül, hogy aranyatásott Kaliforniában, fát vágott Kanadában, utat épített Perzsiában, Peruban, halászott Ceylonban, harcolt a kommunista partizánok ellen Bolíviában, szentírásokat csempészett Kínába, betörte a bécsi szovjet könyvkereskedés ablakát, egy nagy postai csomagban 3 döglött macskát küldött a New York-i szovjet nagykövetségre, és még sorolható lenne az ilyen könyveibe való kalandjai. Ezek a személyek megérdemlik azt, hogy legalább megemlékezzünk róluk.
Mindenképpen, és tényleg ez egy kincses tár, ami mondjuk a diaszpora magyarságát érintő dokumentumokhoz kötődik.
Igen, ezek a dokumentumok, amik valahol vannak, valószínűleg egyes egyházmegyék levéltárának pincében, ezeket is nagyon jó lenne hazahozni és kutatni. De hát ez mind akarat és forrás kérdése.
Reméljük, hogy mindez megvalósul, és ehhez Robert is jelentősen hozzájárul a kutatásaival. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Dudás Robert Gyula történésszel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Ahogyan kibontakozik Jézus szolgálata a nép körében, és növekszik az Isten országának örömhírét szívesen hallgatók köre, úgy fokozatosan megjelennek azok is, akik szembefordulnak Jézussal. Kezdetben csak kérdéseket tesznek fel neki a vallási élettel kapcsolatban, majd pedig vitákat kezdeményeznek. A farizeusok és a vallási vezetők a hagyományokból, a szokásokból indulnak ki. A farizeusok hetente két napon tartottak böjtöt. Véleményük szerint nem hiteles tanító az, aki ezt nem tartja be, és nem várja el ugyanezt tanítványaitól. A mai evangélium szerint a farizeusok nehezményezik, hogy Jézus tanítványai nem tartják meg a heti kétszeri böjtöt. Kérdésük valójában nem a tanítványok magatartását kritizálja, hanem a mestert, aki betér a vámosok házába, együtt étkezik velük, s mit sem törődik azzal, hogy tanítványait a hagyományok szerinti böjtölésre tanítsa. Válaszában Jézus érdekes hasonlatokkal szemlélteti azt, hogy jövetelével olyan új korszak kezdődött el, amelyben már nem lehet mindenben ugyanúgy folytatni a régi vallási gyakorlatokat, hanem érdemes nyitottnak lenni az új felé. A hagyományokhoz való túlzott ragaszkodás ugyanis bezárhatja lelkünket Isten újabb és újabb kegyelmi adományai előtt, amelyeket minden nap juttat nekünk. A megújulás lelkét küldi nekünk Jézus, aki új szívet ad nekünk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 224-es, a 116-os és a 104-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 224-es, a 116-os és a 104-es csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.